Kegyelem, irgalom és békesség adassék nékünk bőségesen Istentől, a mi atyánktól és Krisztus Jézustól, a mi Urunktól. Amen. Segedelmünk az Úr nevében légyen, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket, most és öröktől fogva örökké. Ma egy olyan újszövetségi könyvből, levélből fogjuk olvasni az igét, a zsidókhoz írt levélből, amely egészen magas teológiai gondolatokat tartalmaz, talán ezért is olvassuk viszonylag kevesebbet. A zsidókhoz írt levél 12. részét keressük ki, és innen fogom olvasni az első három verset. A megnevezett helyről, a zsidókhoz írt levél 12. részéből az első verstől így szól hozzánk Istennek igéje. Ezért tehát mi is, akiket a bizonságtevőknek akkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket megkörnyékező bűnt, és álhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett, a gyalázattal nem törődve, vállalta a keresztet, és Isten trónjának a jobbjára ült. Gondoljatok rá, aki ilyen ellene irányuló támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy lelketekben megfáradva el ne csiggedjetek. Csöndesedjünk el, és így imádkozzunk. Urunk, a ma olvasott ószövetségi igeszakaszból tudjuk azt, hogy te előtted csak a szívünket teljesen kiöntve, magunkat megalázva kérhetjük a te segítségedet, és várhatjuk a te szabadításodat. Urunk, ezen az estén mi magunk is jöttünk ide, betegen, megfáradtan, csüggedetten és nyomorultan, hogy előtted leborulva és te előtted, a te színed előtt fejet hajtva magasztaljunk téged, csodáljunk téged, hogy könyörögjünk hozzád irgalomért és meghallgattatásért. Úrunk, csak akkor jössz ide hozzánk szent lelked által, és veszel lakozást bennünk, hogyha egy szívvel és egy lélekkel vagyunk együtt. Hogyha mindnyájunkban benne van az a vágyakozás, hogy nem csak egymással, mint testvérekkel, hanem veled is, mint megváltónkkal és édesatyánkkal, vigasztalónkkal együtt akarunk lenni, és rád akarunk hallgatni. Úrunk, te cselekedheted meg azt, hogy az ige elhangzik, és az ige a szívig ér. Hogy ott megfogan és jó gyümölcsöt terem. Ma sem fohászkodunk kevesebbért, mint hogy te szólj hozzánk magad, te alakíts és formálj bennünket, te védj a te kezedbe, és hogy te add a te erődet ahhoz, hogy élhessünk ezen a világon neked tetszőbb életet embertársaink javára. Urunk, hallgass meg a mi imádságunkat megváltó Urunkért, Jézus Krisztusért. Amen. Hadd kezdjem azzal a mai esti mondandómat, hogy bizony nagyon sok minden függ ebben a földi életben attól, hogy milyen a mi látásunk. Egész sok minden dolog függ attól, hogy vajon bizonyos dolgokban helyes-e a mi látásunk. Mert ez a világ már csak olyan, hogy bizony sok-sok dolog van, ami igyekszik elvonni a mi figyelmünket. Sok-sok dolog van, ami magára vonja a mi figyelmünket, tekintetünket. Sokszor nem véletlenül, és sokszor éppen az egyetlen és lényeges dologról tereli el a figyelmünket. Pedig egészen nyilvánvaló igazság az, hogy egyáltalán nem mindegy az, hogy az ember kire néz, hogy kire tekint. Egyáltalán nem mindegy, hogy milyen példát követ. Jó néhány példa van a Bibliában arra, hogy mennyi csőd ered abból, hogy az ember másik emberre tekint. Másik embernek a példáját követi. Egy egészen nyilvánvalót hadd idézzek elétek. Egy jelenetet, amikor Saul királyt halálosan megsebzik a filiszteusoknak az íjászai, és arra kéri a saját fegyverhordozóját, hogy ne az ellenség kardja által halljon meg, ezért döfje őt le. Ez a fegyverhordozó fél ezt megtenni, ezért mit csinál a király? A saját kardjába dől. És mivel ez a fegyverhordozó erre a királyra tekint, erre a másik emberre tekint, halál félelmében ő is mit csinál, ugyanígy végez magával. Beláthatatlan következményei vannak, még ha egy ilyen teljesen extrém példát hoztam is, hogyha emberekre nézünk, emberekre tekintünk. Hasonló csőddel teli az az eset, amikor mi magunk azért csüggedünk, mert nem másokra tekintünk, hanem saját magunkra tekintünk. Az eredmény ebben az esetben sem lehet jobb, nem kecsegtet semmi jóval. Egyetlen megoldás van, hogyha erősek és győztesek akarunk lenni, akkor Krisztusra, Jézus Krisztusra kell emelni a mi tekintetünket. Pontosan úgy, ahogyan ez a mai ige is biztat és bátorít bennünket. Amikor tehát igyekszik ebben a világban oly sok minden elvonni a mi figyelmünket, nekünk tudatosan, szándékosan, akarattal kell Jézus Krisztusra irányítani a mi figyelmünket, mint a mi kiválasztott célunkra, hogy megtartassunk. Olyan csodálatos szava a mi nyelvünknek az, hogy példakép. Példakép. Olyas valaki, akire azért tekintünk, mert az, ahogyan cselekszik, számunkra követendő, számunkra jó megfontolásra és követésre méltó példakép, olyas valaki, akit követni szeretünk. Ez az ige azt mondja ma, hogy nézzünk Jézusra. Jézus Krisztus legyen a mi példaképünk. Mégpedig örök példaképünk, akit nem tévesztünk soha szem elől, aki mindig a látószögünkben van, sőt, akire egyedül figyelünk csak igazán. Miért van erre szükség a mai ige szerint? Azért, mert ahogyan sok helyen, úgy ebben az igében is, a mi életünk olyan, mint egy versenypálya, és ezen a versenypályán egyen-egyenként mind annyian futunk. Istentől való eleve elrendelésünk az, hogy nekünk futni kell. De a futásnak csak úgy van értelme, ugye, hogyha a végén célba érkezünk. Csak úgy van értelme a futásnak, hogyha a célba érkezés után nekünk jutalom van elkészítve. De csak úgy érjünk célba, és csak úgy nyerhetjük el ezt a jutalmat, hogyha szabályszerűen érkezünk célba, hogyha szabályszerűen küzdünk ezen a futáson. Még egyszer kérdezem, miért kell nekünk nagyon figyelnünk erre az igére? Az ige világosan megmondja, és szinte szóról-szóra végig fogjuk ezt ma beszélni. Azt mondja az ige, hogy gondoljatok rá, tudnélik Krisztus Jézusra, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek. Testvéreim, figyeljük meg, a Szentírás erre is számtalan példát ad, hogy bizony a bűnnek olyan a tulajdonsága és a taktikája, hogy az ember elbuktatására bizony az ember gyönge óráit használja ki. Azokat a gyönge órákat, amikor lelkünkben hajlamosak vagyunk a csüggedésre. Hiszen fáradt volt akkor Ézsau, amikor milyen olcsón egy tál ételért eladta a maga elsőszülöttségi jogát. Vagy lelkileg ilyen gyenge órája volt Sámsonnak akkor, amikor elárulja, belefáradva az örökös kérdezősködésbe az ő erejének titkát. Egy ilyen gyönge órájában lép a bűn útjára Dávid, vagy Péter egy ilyen gyönge órában. Péter egy ilyen gyönge órában tagadja meg az ő mesterét. Ezeket a kritikus, gyönge pillanatokat használja fel a bűn és a bűnnek az atya, a hazugságnak az atya arra, hogy bennünket is elbuktasson. Az ige éppen ezért biztat arra, hogy gondoljunk rá, és nézzünk fel Jézus Krisztusra. És mi sem állhat ennek a mai ige hirdetésnek a legeslegelején első gondolatként, mint ami minden igeszerű evangéliumot, örömüzenetet hirdető szolgálatnak az elején kell, hogy álljon. Az, hogy valóban Jézus Krisztus prédikáljuk. Ami hitünknek a szerzőjét, ami váltságunknak a bevégzőjét, Krisztus Jézus prédikáljuk. Most is tekintsünk fel Jézus Krisztusra. Hiszen mi, akik itt együtt vagyunk, Jézus Krisztusból és Jézus Krisztusban élünk, reménység szerint. Jézus Krisztushoz igyekszünk. Minden tettünk csak annyit ér, amennyit az Krisztus Jézus által az ő akaratából cselekesszük meg. Életünknek is csak annyi értéke van, amennyi abból Krisztusé. Minden munkánkban csak az a maradandó, amit ő érette tettünk, kárpótlás csak azért jár, amit ő érette hagytunk el, és jutalom is csak azért jár, amit ő érette szenvedtünk el. Ennek a levélnek, a zsidókhoz írt levélnek a mai üzenete is csak ez, hogy a hit versenypályáján nézzetek föl az Úrra, és vegyetek bátorságot, biztatást arra, hogy az ő nyomába induljatok el, kövessétek őt, az ő nyomában siessetek. Ha ő rá, a megfeszítettre tekintetek, akkor ő minden helyzetben új és új bizodalmat ad. Bizony, ez a levél is ebben a fejezetben megint csak Jézus Krisztusról, ő róla tesz bizonyságot. Hiszen az áldozati haláláról beszél, a bűn felett aratott diadaláról, és ez kell, hogy álljon mi előttünk is. Ami saját küzdelmünket, nehézségünket ebben a világban is, az ő szenvedése felől tudjuk csak igazán megérteni, és a helyén értékelni. Hogy valójában mekkora is a mi próbánk és szenvedésünk az övéhez képest. Ez az a buzdítás, amit itt kapunk, hogy amilyen álhatatos ő volt, legyünk ilyen álhatatosak mi is. Ahogyan ő bizonyította az ő halálig, szó szerint a keresztfának haláláig való engedelmességét, úgy bizonyítsuk meg a mi hitünket mi is. És ahogyan ő reménykedett a szenvedés után, a feltámadásban, a megelevenítésben, és ahogyan előre látta a jutalmat, a koronát, ami el van számára készítve, mi is bátran irányítsuk a mi tekintetünket szilárdan, előre, egyenesen a célra. A gond éppen az, testvéreim, nagyon sokszor, hogy mi hagyjuk a mi tekintetünket róla elterelni. Vagy mi magunk vagyunk azok, akik elveszik a mi tekintetünket róla, és ezek után sokszor még mi magunk csodálkozunk azon, hogy hát tulajdonképpen mi is történt. Most mi a baj? Miért van meg annyi sok kudarc a mi életünkben? Miért tűnt el ő a szemünk elől? Mert hirtelen eltűnt a támogatás, a gondviselés és a győztes erő. Bizony, amikor olyan dolgok válnak fontossá a mi életünkben, amik az örökké valóság fényében bizony jelentéktelenek, akkor összezavarodunk. Mi segít ilyenkor? Az, hogyha ismét Jézus Krisztusra emeljük a mi tekintetünket. Nézzünk fel Krisztus Jézusra. Hogyha valami oknál fogva megkeseredtünk, megfáradtunk, bűnbánattartás, leborulás és megtisztulás után, ez a járható út. Soha többé nem szem elől téveszteni őt, Krisztus Jézust. Második gondolat ebben az igében ahhoz kapcsolódik, amiről így beszél az ige, hogy a bizonyságtevőknek akkora fellege vesz körül bennünket, hogy álhatatossággal fussuk meg bátran az előttünk levő pályát. Miről beszél ez az ige? Kik a bizonyságtevőknek a fellegei? Mondtam ennek a ige olvasásnak, az igének a hallása előtt, hogy bizony nagyon kevéssé ismerjük a zsidókhoz írt levelet. És aki egy picit otthon utána néz az ezt megelőző fejezetnek, a 11. résznek, az végig kezdettől annak a fejezetnek a végéig a bizonyságtevőknek az életéről hall. Ennek a levélnek a szerzője vissza irányítja a tekintetét az olvasóknak, Krisztus akkori követőinek, hogy nézzenek az Ószövetség időkre, a hitnek az akkori hőseire. Ábeltől, Énoktól, Noétől, Ábrahámon át, Mózesig, Józsefig, és a hitnek megannyi hőséig. Erről tesz bizonyságot. Az ige, hogy bizony ők küzdőtársaink voltak, bajtársaink. És ezt mondja ennek a levélnek a szerzője, hogy ti Jézus Krisztus bizonyságtevői az új szövetségi gyülekezetnek az idején. Nézzetek vissza az Ószövetségnek a történetére. Nézzétek, hogy már akkor is hogyan harcoltak, hogyan küzdöttek már akkor is nagyon sokan, és különösképpen hogyan győztek már akkor is nagyon sokan. Mert a hit, az isteni erő volt az, amely jelen volt az ő életükben, és így is lehetne beszélni mindezekről a bizonyságtevőkről, hogy nézzétek meg azt, hogy a hit mi mindenre tette képessé őket, hogy véghez vigyék. Hogy milyen volt az a hit az ő életükben, amely minden időben, minden körülmény közepette, minden, még a legkilátástalanabb helyzetben is átvezette őket, és végezetül diadalt nyertek mindahánya. Minden országban, férfiak és nők, kicsinyek és nagyok, erősek és erőtelenek, háborúban és békében, ez a hit, ez mindig elégséges volt. És ez azt jelenti számunkra most, hogy ti, akik ezt a bizonyságtételt hallgatjátok, akik Jézus Krisztusnak mai gyermekei és mai bizonyságtevői vagytok, az az Isten, aki akkor cselekedett a hitnek a hősei által, az nem csak a tegnapnak és a múltnak az Istene, hanem Istene ő a mának is. Nem csak az ő Istenük volt, hanem ő a te Istened is. Ezeket ugyan már elragadta a halál, de az ő bizonyságtevésük az nem némult el. Nem némult el, hanem fellegként, ahogyan az ige fogalmaz, körülvesz bennünket, és biztat, és bátorít. Ezek a maguk idejében bizony bizonyságtevők voltak. Te vajon hogyan állsz ezzel a dologgal? Bizony ezek a példák arra indítanak, arra bátorítanak, hogy érdemes vállalni a hitnek a kockázatát. Érdemes vállalni, mert az Istennek való engedelmesség, az Istennel való járás biztos győzedelemre vezet. Így biztat az ige, fussuk meg az előttünk álló pályát, mégpedig álhatatosan. De az ige nem csak a bajtársakra, a küzdőtársakra emeli a figyelmünket, hanem a mi pillantásunkat bizony az ellenségre is oda irányítja. És ez a harmadik gondolat, amire érdemes nagyon odafigyelni, hogy a Biblia milyen józan, hogy mentes ő attól, hogy rajongásba vezessen minket. Józanságra jön, nagyon sok helyen. Mert beszél a futást akadályozó erőkről is. Nem mondja azt, hogy nézzetek Jézus Krisztusra, és aztán éljetek boldog tétlenségben. Nem. Ez az ige is küzdelemről és harcról beszél, ami nem csak reánk vár, hanem várt Jézus Krisztusra is. És milyen furcsa azt hallgatni, hogy minden egyes alkalommal, amikor Istennek az igéje róla a győztesről beszél, akkor nyilvánvalóvá teszi azt, hogy van ellenség is. Nem csak Krisztusról beszél, aki kész számodra is mindent megadni, minden jó téteményben részeltetni, hanem beszél arról a gonoszról is, aki kész arra, hogy mindentől megfosszon téged. Három ellenséges hatalomról beszél ez a mai ige, amely gátol és akadályoz bennünket a hit versenypályáján. Beszél a világról, a bűnről és a terhekről. A világról a maga ellenünk fordulásában, a bűnről a maga szövevényes hatalmával és a terhekről, akik megbénítanak bennünket. Beszél a világról, amely gyűlölte Jézus Krisztust, amely ellene fordult, amely keresztre juttatta az ellene való támadásával, ahogyan az ige beszél róla. Vajon Krisztus mai követői számíthatnak-e jobbra, mint amire számított, vagy ami várt a Mesterre? Beszél az ige a bűnről, amely körül von, behálóz és lehúz. Egészen furcsa az a szó, amit ez az ige használ, hiszen ezt jelenti, hogy a bűn a megkörnyékező, a körül ólálkodó. Emlékeztek arra az igére, amit Isten Káinnak mond, hogy a bűn ajtód előtt ólálkodik, és bizony rád van vágyódása. Szüntelenül jelen van, és kész mindig arra, ahogyan mondtam, ugrásra kész arra, különösképpen a gyöngeségnek az óráiban, hogy észrevétlenül körbefonjon, és a hatalmába kerítsen. És figyeld meg, ez is a bűnnek a tulajdonsága, hogy mielőtt valamilyen cselekedetre biztat, akkor azt a bűnt mindig lekicsinyli. De miután elkövetted, ezt a bűnt mindig felnagyítja. Mindig kész arra, hogy téged saját magad szemében úgy állítson be, hogy te már soha többé nem leszel szabad. Soha többé nem leszel tiszta. És képtelenné tesz arra, hogy őszintén Isten elé járulj, és hogy megvald mindazt, amit tőle elválaszt. Hadd mondjam el itt, ezen a ponton azt a biztatást, ahogyan a Zsoltára könyvében Isten az övéit biztatja, hogy bizony te körülveszel engem szabadításodnak az örömével. És az utolsó dolog, amiről itt beszél, a terhek, amelyek ugyan nem egyenlőek a bűnnel, de képzeld el azt a futót, aki versenypályára van állítva, úgyhogy az ő lábaira ólomsúlyok vannak kötve. Hát hogy fog ez elérni a célba? Ezek azok a terhek, amelyekről szintén beszél az ige, hogy ezeket is le kell tenni. Az Úrnál kell hagyni. Ezek azok a terhek, amelyek lelassítanak, amelyek megbénítanak, és bizony, amelyek megakadályoznak abban, képesek arra, hogy elérjük a célt. És ez a negyedik dolog, és ezzel röviden befejezem majd, hogy az ige végül azt mondja, hogy nézzünk előre, és pillantsunk a célra. Pál apostol szintén beszél hasonló szellemben az életről, a keresztény életről, a mi hitünkről, hogy ami a hátam mögött van, azt elfeledve. Ami előttem van, annak pedig neki feszülve futok egyenest Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívás jutalmára. Ez az, ami a cél, ez az, ami biztat és bátorít a jutalom. Mert az embert nem csak a múltja alakítja, az, hogy milyen környezetből jön, milyen a származása, a neveltetése, nem csak a jelene alakítja, hogy mi a munkája, hogy most milyen környezetben van, bizony bennünket alapvetően meg kell, hogy határozzon itt a jelenben az, hogy mi vár ránk, hogy mi a mi célunk. Mert bizony hatással van ez is ránk, hogyha az az én célom, hogy megszentelődjek, amire Isten biztat, hogy én az Úr szent vagyok, ti is szentek legyetek, akkor tudnom kell azt, hogy itt, amikor lemondok a bűnnek a ideig való élvezetéről, akkor tudom, hogy mi vár rám. hogy az elrejtett gyümölcsöknek az élvezete bizony megadatik majd nekem. Bizony a jövendő és a cél is meghatározó számunkra. Ahogyan az ige mondja, ott, amikor Krisztus szenvedett a Golgotán, bizony ő már az előtte levő ölömre is tekintett. Arra, hogy a halál után majd jön feltámadás. A sötétség után jön a ragyogás. Az, hogy a meggyalázást majd követi dicsőség, hogy a látszólagos vereséget majd követi a győzelem. Ez a magatartás. Kell, hogy legyen a miénk is. Annak a tudata, hogy az Isten országa az evangélium terjedésében végzett minden fáradtságomnak meg lesz a jutalma. Akármennyi időt, energiát, javakat vagy éppen anyagiakat áldozok erre a csodálatos célra, azért Isten soha nem marad majd az én adósom. Ez a mi hitbeli futásunknak is, célra irányítottságunknak is a meghatározója, amely cél bizony érdemes arra, hogy mi neki feszüljünk az előttünk lévő távnak, mert ezért az célért érdemes küzdenünk. Befejezem azzal, hogy ami az első néhány szava volt ennek az igének, amíg emlékeztek rá, hiszen azzal kezdődött az ige olvasás, hogy ezért tehát mi is. Ez is biztatás. Ezért, ahogyan az ószövetségi szentek is, úgy mi is tudjunk bizonyságtevők lenni, hogy a bizonyságtételnek a fellegei másokat is körülvegyenek. Ahogyan Jézus Krisztus ott a Golgotán, szilárdan, álhatatosan, tűréssel, de reménységgel vállalta a szenvedést, úgy mi is tudjuk vállalni ezt a reánk váró jutalom, a boldog megérkezés érdekében. Ezért kell aztán a hit versenypályáján, aszerint, ahogyan a igen ma biztatott bennünket, feltekintenünk és néznünk hittel, állhatatosan, őt szem elől nem tévesztve, Jézus Krisztusra. Ámen. Hajtsuk meg fejünket, testvérem, és imádkozzunk. Úrunk Istenünk, köszönjük néked azt, hogy arra biztatsz bennünket, hogy szüntelenül rád figyeljünk, hogy szem elől ne tévesszük a te szent fiadat, mi Úrunk Jézus Krisztust, aki elvégezte a mi megváltásunkat és számunkra is örök életet szerzett. Úrunk, olyan megszígyenítő azt látni és tudni, hogy még a te szent fiadnak az eljövetele előtt voltak olyanok, akik nem tudva feltámadásról, nem tudva örök életről, nem tudva az eljövendő örök dicsőségről tudták vállalni a nehézségeket, a küzdelmet, a harcot, és bizony tudtak úgy megérkezni, célba jutni, hogy győzedelmeskedtek, mert a te erőddel, a te lelkednek az erejével küzdöttek, és mindig, mindenkoron te benned bíztak. Urunk, bocsáss meg nekünk azt, hogy sokszor képtelenek vagyunk arra, hogy megtérésünkhöz méltó gyümölcsöket teremjünk. De éppen ezért köszönjük néked, Urunk, azt, hogy a lelkünkre beszélsz, és hogy biztatsz, hogy megszentelődésre hívsz, hogy bátorítasz, hogy mi magunk is harcoljuk meg a hitnek a nemes harcát. Urunk, adj számunkra is boldog célba érkezést. Add meg számunkra azt, hogy majdan mi is úgy érkezhessünk meg, hogy tudjuk, hogy eltétetett számunkra az életnek koronája, és hogy el is nyertük azt. Urunk Jézus Krisztus, hadd fohászkodjunk gyülekezetünknek az elesett tagjaiért, azokért, akik betegségben vannak, azokért is, akik gyászban vannak, azokért is, akik valamilyen testi, lelki nyomorúságban szenvednek. Urunk, te légy a szenvedőkkel, te add a te erődet, vigasztalásodat és bátorításodat nekik is. És arra kérünk végezetül, hogy hallgass meg a mi imádságunkat, te, aki itt tanítottál bennünket imádkozni. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Bölcsétesznek és megtanítalak, melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, és rajtad lesz szemem. Íme elétekbe adtam áldást és átkot, életet és halált. Te válaszd azért az életet. Amen. Áldás.